Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Reggeli Monitor Extra, a mikrofonnál Imre Lőrinc, ezúttal is a reggeli műsor legjobb anyagai közül válogattunk. Kezdjünk azzal, hogy a helyreállítási alapról szóló tárgyalások egyik fő ígérete szerint Magyarországnak a jelenlegi 39%-ról 15% alá kellene mérsékelnie az egy ajánlattevős közbeszerzések arányát. A célszám elérésének érdekében a közbeszerzési hivatal a jövő évtől egy szigorúbb ellenőrzési mechanizmust alakít ki. Kovács László szerint az intézkedések hatására azonban várni kell, mivel egy-egy eljárás átfutási ideje átlagosan 1-2 hónapot vesz igénybe. A szakember azt is hozzátette, Magyarországon az egészségügyi eszközök piacán tapasztalható leginkább az egyajánlatos arányszám. Ennek oka az, hogy a speciális eszközöket csak kevés gyártó tudja előállítani. Énekes Gábor interjúja.
A legutolsó adatok szerint mennyire vagyunk messze a célszámtól, illetve milyen intézkedésekkel lehet javítani ezt az arányt?
Mielőtt válaszolnék a kérdésre, szeretnék egy szakmai alapvetést tenni ebben a tekintetben. A közbeszerzési járásokat tekintve kettő úgynevezett eljárási rendet kell megkülönböztetnünk. Van egy úgynevezett nemzeti eljárásrend, és van egy úgynevezett uniós eljárásrend. De az uniós eljárásrendben csak a legnagyobb értékű és a legmagasabb értékű közbeszerzési eljárások tartoznak. Ezeket kell az Európai Unió hivatalos lapjában meghirdetni, és ezekből a közbeszerzési eljárásokra vonatkozó adatokból készíti az Európai Bizottság a statisztikáját, amit vizsgálunk. Ez szerint a statisztika szerint, amely az Európai Bizottságnál elérhető, ez 2020-as statisztika, ez szerint van Magyarországon 39% az egyajánlatos közbeszerzéseknek, egész pontosan az egyajánlatos közbeszerzési szerződéseknek az aránya, amely nem annyira rossz, mint ahogyan ezt nevezik, hiszen 19 másik tagállamnak is nagyon magas az Európai Unió statisztikák szerint az egyajánlatos eljárásokra vonatkozó adata. 5 tagállam esetében még Magyarországinál is magasabb. Az Európai Uniós átlag egyébként 20%, és ez az elvárás ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az uniós átlag alá kellene leszorítani a Magyarországnak az egyetos eljárásokra vonatkozó statisztikát. Ugye a teljes tagállami palettát nézzük, akkor ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az első 7 helyezett közé kellene eljutnunk, lényegesen alacsonyabb értéket elérve, mint az uniós átlag.
És arra vonatkozóan tud valamiféle információval szolgálni, hogy milyen intézkedésekkel lehet javítani ezt az arányt?
Az Európai Bizottság megfogalmazásai mindig nagyon általánosak, olyan ez többször elhangzott a miniszterek részéről is. Gyakorlatilag a bizottság azt mondja, hogy szorítsuk le az egyetos eljárások arányát. De azt nem mondja meg, hogy milyen eszközökkel kellene ezt megtenni. A magyar kormány vállalt február elején 15%-os csökkentést erre vonatkozóan, amelyel összefüggésben február második felében meg is jelent egy konkrét kormányrendelet, hogy milyen többletfeladatokkal, illetve piaci kutatásokkal és milyen eszközökkel próbálja az ajánlatkérőket rákényszeríteni arra, hogy eljárásokat folytassanak, amelyben sokkal szélesebb körben lehet biztosítani az ajánlattevőknek a bekapcsolódását. Ezt egészítette ki a július 7-i kormányinfón Gulyás Gergely azzal a vállalással, hogy ezt nem csak az uniós eljárásrendre, hanem nemzeti eljárásrendre is kiterjeszti, illetőleg a közbeszerzési hatóságban nem a kormány irányítására tartozó szervezet, de mi is támogatnánk a kormánynak az irányú tevékenységét, ezért mi magunk is tettünk egy vállalást, amely arra vonatkozott, hogy egy nagyon szigorú ellenőrzési rendszert alakítunk, és lényegében az összes olyan eljárást, amely egyenletosként kerül lefolytatásra, egy átfogó ellenőrzésnek vetünk alá a következő évtől. Ezeknek az intézkedéseknek hatása nyilvánvalóan még nem látszik, hiszen a közbeszerzési eljárásoknak az átfutási ideje 2-3 hónap. Tehát meg kell várni, amíg ezeknek az intézkedéseknek a tényleges hatását fogjuk látni majd az adatokban, de mi nagyon bízunk benne, hogy ezeknek lesz hatása.
Van olyan szektor Magyarországon, ahol különösen magas az egyajánlatos közbeszerzések aránya? És ha igen, akkor milyen sajátosság indokolhatja ezt?
Igen, hát jellemzően a mi adataink szerint az egészségügyi eszközök, orvostechnikai segédeszközök piacán látható leginkább a magas egyenletes eljárási volumen. Ezzel egyébként más tagállamok is így vannak. Ausztriában például konkrétan ugyanúgy az egészségügyi szolgáltatások és az egészségügyi eszközöknek a piacán mutatkozott magas egyenletes arányszám. Ez azért lehet így, mert nagyon speciális eszközökről van szó, amelyeket csak nagyon kevés gyártó tud elkészíteni, illetve készít el. A legtöbb kritika az általában az építési beruházásokat ér, de a statisztikai adatok szerint az építési beruházások piacán elenyésző az egyenletes járásoknak az aránya.
A közbeszerzéssel kapcsolatos 15%-os ígéretre az EB milyen módon reagált, illetve milyen egyéb intézkedéseket várnak még el Magyarországtól annak érdekében, hogy megegyezésre jussanak a felek?
Hát a közbeszerzési hatóság nem része a fejlesztés politikai intézményrendszernek, tehát mi közvetlenül nem tárgyalunk az Európai Bizottsággal, és ebben a tekintetben mi is csak informálisan tudunk értesülni ezekről az elvárásokra, de azt látjuk, hogy további konkrét intézkedéseket vár el az Európai Bizottság.
Az elmúlt percekben a közbeszerzési hivatal elnökét, Kovács Lászlót hallották, akivel Énekes Gábor beszélgetett. Most pedig azzal a témával folytatjuk, hogy folyamatosan emelkedik a 2024-es Párizsi Olimpia rendezési költsége, írta meg a Bloomberg. Leginkább a finanszírozási, biztonsági, valamint az építőipari kiadások okoznak komoly problémákat a szervezőknek. Becslések szerint a végső számla akár a 10 milliárd eurót is elérheti. Szabados Gábor sportközgazdás szerint a közelmúltban történt események, főként a koronavírus járvány vagy az orosz-ukrán háború jelentős mértékben befolyásolták a francia gazdaság lehetőségeit. A szakértő szerint ugyanakkor még így is megtérülhet a különböző beruházásokra fordított pénz, amennyiben hosszú távon sikerül a sportlétesítményeket utólag is hasznosítani. Szabados Gábort Gálmár kérdezte.
Vajon mennyire táncolnának vissza a franciák a 2024-es Párizsi Olimpia rendezésétől? Merhetünk olyat állítani, hogy esetleg túlságosan nagyot álmodtak a franciák?
Attól nem hiszem, hogy bármilyen formában is visszatáncolnának. Az lehet, hogy a költségvetést és a terveket valamilyen formában meg kell majd nyírbálni, egyszerűsíteni kell. Ugyanakkor itt nem csak arról van szó, hogy ők rosszul terveztek, és esetleg túltervezték magukat. Nyilvánvalóan történtek olyan események a rendezési jog elnyerése óta, amelyekre senki nem számított. Elsősorban ugye ilyen a koronavírus járvány, másodszorban az orosz-ukrán háború. Ezek olyan mértékben befolyásolták a gazdasági lehetőségeket, amelyeket akkor 2017-ben, amikor ők a rendezési jogot elnyerték, ezekre akkor senki nem számított, és igazából nem is számíthatott. Tehát inkább egy áttervezés tűnik valószínűnek. Ugye egy egészen hasonló esetet felelevenítsek. London is így volt a 2012-es olimpia előtt. Ugye akkor nyerték el a rendezési jogot, amikor még a világgazdaság egészen jó állapotban volt. Közben 2008-ban elindult a pénzügyi válság, ami az ő lehetőségeiket is behatárolta. Nagyon sok mindent át kellett gondolni, át kellett tervezni. És a vége az lett, hogy a fenntarthatóság és az utóhasznosítás szempontjából egy olyan olimpiát sikerült összehozni, amelyik azóta is etalon, hogy hogyan lehet úgy olimpiát rendezni nehezebb gazdasági körülmények között is, hogy az hosszú távon hasznos, fenntartható legyen. Tehát ha pozitívan akarom megközelíteni a párizsiak mostani problémáit, akkor azt mondhatom, hogy egy ilyen lehetőség most nekik is adott, hogy mutassanak példát, hogy hogyan tudnak igazán egy hosszú távon hasznos, fenntartható olimpiát rendezni.
Utalt egy esetleges újratervezésre. Természetesen kristálygöbbünk nincs, pedig jó lenne, hát még akkor a franciáknak. Hogyan tudják adott esetben visszaforgatni a franciák a különböző beruházásokra kiadott pénzt, kezdve itt az olimpiai falutól és a különböző sportlétesítményektől? Megtérülhet a franciák számára az olimpia megrendezése?
Én azt gondolom, hogy megtérül, de természetesen akkor, hogyha a megfelelő fegyelmezettséggel és az utóhasznosítástól törekedéssel készítik el a terveket, és a megvalósítás is ezek mentén fog haladni. Tehát igazából ez a két nagyon fontos dolog van, hogy minden, amit építenek, minden, amit létrehoznak, minden, amit megterveznek, az az ő céljaikat, hosszú távú céljaikat szolgálja. Tehát nem az olimpia 3 hetére kell fókuszálni, nem arra kell fókuszálni kicsit paradox módon, hogy akkor az a több mint 10 000 sportoló jól érezze magát, és nekik jó legyen, hanem arra kell fókuszálni, hogy az olimpia utáni években a rendező városoknak, most beleértve ugye azt, hogy nem csak Párizsban lesznek események, tehát a rendező városoknak, a rendező országnak is jó legyen úgy létrehozni létesítményeket, mind sportlétesítményeket, infrastruktúrát, eleve úgy tervezni, hogy ezeket tudják használni az olimpia után, és természetesen olyan pénzügyi fegyelemre van szükség, amely nem engedi meg a túlköltekezést, nem engedi meg azt, hogy csak egyfajta ilyen emlékműállítás legyen, hanem ténylegesen mindig a célszerűséget tartja szemben.
Akkor bár egyfelől városfejlesztési kihívás, de elmondhatjuk azt is, hogy lehetőség is egyben a teljes francia, ha úgy tetszik, sportélet átalakítására az olimpia?
Ezt nyugodtan mondhatjuk, igen, hiszen ezért infrastruktúrálisan biztos, hogy nagyon komoly pluszokat fog kapni a francia sport. Természetesen már most is nagyon jól állnak létesítményekben, és éppen ez volt az egyik oka, hogy Párizs versenyben maradt az olimpia rendezésért. Azért így mondom, mert ugye a döntés végül úgy született meg, hogy igazán nem is volt verseny, hiszen tulajdonképpen már csak Párizs és Los Angeles maradt versenyben, de elosztották a két olimpiát, a 2024-es és a 28-as olimpiát egymás között. És a kiegészítő infrastruktúra fejlesztése is nagyon sokat adhat, nem csak a francia sportnak, hanem úgy általában a francia mindennapoknak. Hogy egy példát mondjak, ugye az olimpiai falut az Párizs északi külvárosi részén tervezik felépíteni, a Franciaországnak az egyik legszegényebb része, és pont ez a cél, hogy az olimpiai falu az későbbiekben olyan bérlakásokként és egyéb hasonló létesítményként tudjon funkcionálni, amely a helyi lakosság életét tudja segíteni.
Itt most látjuk a számokat jelenleg a friss hírek alapján. Az olimpia rendezési költsége az eredetileg becsült 6,8 milliárd euró helyett már meghaladta a 8 milliárdot is, és az egyik olyan tényező, amellyel valamelyest bár tudtak kalkulálni a szervezők, de most főleg az utóbbi hónapok fényében talán fel is erősödhetett a biztonsági kérdések. Elég csak, hogyha a Bajnokok Ligája májusi döntőjére gondolunk vissza. Mennyiben játszik ez, vagy mennyire adhat ez valós okot az olimpia szervezői számára?
Nem hiszem őszintén szólva, hogy a biztonsági kérdések azok, amelyek jelentősen megnövelhetik a költségeket. Nyilván, ami a Bajnokok Ligája döntőjén történt, az nagyon komoly elemzést és változtatásokat igényel a francia sport szervezésben. De alapvetően az, ami a biztonság politikát érinti, abban nagy változások nem voltak, legfeljebb ugye csak a Covid protokolloknak a betartása, de annyi idő van, hogy ez nem fog jelentős költségeket okozni. Ami igazán jelentős költségnövelés az általános inflációs helyzet, ami a világgazdaságot jelenleg jelenti, azon túl természetesen, hogy magukban a tervekben is lehettek olyan kalkulációk, amelyek alapesetben sem volt egészen pontosak. Egy dolgot hozzátennék, az, hogy egy olimpia rendezésnek menet közben nőnek a költségei, az igazából nem egy meglepő dolog. Tehát mondhatjuk azt, hogy átlagosan olyan kétszeresére nagyjából megnő az olimpiák rendezési költsége az eredeti tervekhez képest. Én erre mindig azt szoktam mondani hasonlatként, hogy amikor lakásfelújításba fogunk, akkor is összeadjuk szépen, hogy mennyi festék, parketta meg fog kelleni, és akkor ezt a végösszeget megszorozzuk kettővel, hát nagyjából annyiba fog kerülni. Tehát egy olimpia rendezés is soha nagyobb léptékekben ilyen. Annyira komplex a rendszer, hogy általában azért egy ilyen költségnövekedéshez van. Ez nem jó természetesen, tehát nem akarom ezt elbagatelizálni, vagy azt mondani, hogy ez a normális, de igazából ez nem is meglepő. Azt kell itt jól látni és jól elvégezni, hogy egyrészt ez finanszírozható legyen, tehát az adott ország, adott város azt tudja ennek a költségeit állni, másrészt ténylegesen az utóhasznosítás megfelelően működjön, tehát amit ennyi pénzért léptak, azt ténylegesen tudják is használni a későbbiekben, és mind marketing, mind infrastruktúrális, és mindenféle szempontból az ország és a város javára válja a rendezvény.
Az elmúlt percekben Szabados Gábor sportközgazdásszal Gál Márk beszélgetett, és azzal a témával folytatjuk, hogy az idei az első olyan év a koronavírus járvány óta, amikor az autópálya matrica vásárlások száma meghaladja a pandémia előtti utolsó év adatait. A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató ZRT kommunikációs vezetője elmondta, ez a darabszám mintegy 6%-kal múlja felül 2019 ugyanezen időszakának e-matrica vásárlási adatait, ami nagyrészt a külföldi utazók visszatérésének köszönhető. Június 30-áig 570 ezer darab éves országos, több mint 1 millió darab havi, csak nem 4 millió darab heti, és bő 2,2 millió darab megyei autópálya matricát vásárolt az utazóközönség. Marcin Bencét Lakatos László kérdezte.
Úgy tűnik, hogy alaposan visszatért az emberek utazási kedve, illetve lehet, hogy nem csak az utazási kedv, de mondjuk a szállítási kedv is megnőtt, tehát minden kategóriában nőtt az autópálya matrica értékesítés?
Igen, ezt tapasztaljuk. Megnéztük a tavaly és az idei évi fél éves adatainkat, és ezt határozottan kijelentettem, hogy minden kategóriában nőtt az e-matrica értékesítés, nőttek az eladott darabszámok, és a D1-es kategóriában és a D2-es kategóriában is láttunk az előző évhez képest emelkedést.
Ha jól emlékszem, korábban a leginkább a 10 napos matricák voltak kelendőek. Most mit vásárolunk szívesebben?
Az idei fél éves adataink azt mutatják, hogy az országos éves matricából 570 ezer darabot értékesítettünk. 1 millió darab havit, 4 millió darab hetit, és 2,2 millió darab megyei autópálya matricát vásárolt az utazóközönség. Ami érdekesség még, hogy jelentősen nőtt a külföldieknek a vásárlási kedve. A külföldiek körében lekedveltebb heti matricánál a legnagyobb, 38%-os a növekedés. Az éves matricákból az idei esztendőre 20%-kal, országosból 14%-kal és megyeiből 7%-kal értékesítettünk többet, mint tavaly ilyenkor ebben az időszakban.
És ugye hát még bőven nincs vége a szezonnak. Mi a tapasztalat ilyenkor a nyár közepén, még nőni szokott a forgalom? Tehát az eddig megvásárolt matrica mennyiség az jelentősen nőhet?
Szeptemberig természetesen az utazások miatt növekedésre számítunk, reméljük, hogy ebben az évben is így lesz. Azt látjuk, hogy nagy a mozgás, sokan mennek nyaralni. Bízunk benne, hogy ez a tendencia kitart viszonylag hosszú ideig, akár szeptember közepéig.
És akkor gondolom, hogy ilyenkor már csak a havi, illetve a heti matricák forgalma nő, hiszen eljön az a pont, amikortól nem érdemes éves matricát vásárolni.
Igen, leginkább ezeket a típusokat, a hetieket és a havi matricákat választják már ilyenkor a hazai utazók is. Ettől függetlenül az országos éves matrica értékesítésére is még számítunk. Többek között az egyik pótdíj könnyítés kapcsán is, hiszen a meg nem fizetett pótdíjat lehet éves matrica vásárlásával kiváltani.
És az mennyire jellemző, hogy szinte az utolsó hónapokig vesznek megyei matricát is az emberek? Vagy azt is igazából az év elején adják el tömegben?
A legnagyobb értékesítésre mindig év elején, illetve előértékesítési szezonban jellemző elsőjétől kezdődő időszak, és mindig ilyenkor a következő évre az éves matricákat értékesítjük, mint az éves országos és az éves megyei matricát, de találkozunk olyanokkal természetesen, hogy az emberek az utolsó pillanatig vesznek megyei matricákat is.
Az előfordul gyakran, hogy fölhajtás után vesznek gyorsan megyei matricát, mert akkor jut eszükbe, hogy rátévedtek egy fizetős útra?
Előfordul, ez a 60 perces szabályt szokták alkalmazni, aki tévedésből felhajt az autópályára és vagy az autóútra, tehát díjködöles úthálózatra is nincs megfelelő jogosultsága, és időben észleli 60 perccel rendelkezésre a felhajtástól, hogy ilyen esetben akár megyei matricát vesz, akár heti, havi matricát vehet az illető, és ezzel meg tudja váltani azt, hogy ne kapjon pótdíjat.
És melyik megyében fogyott a legtöbb megyei matrica?
A megyei matricák közül továbbra is a Pest, a Fejér és a Győr-Moson-Sopron megyére érvényesített matrica legnépszerűbb. Pest megyére 1,2 millió darab fogyott, 4%-kal több ez az érték, mint a 2021-es. Fejér megyére 260 ezer darab kelt el, ez 13%-kal több, mint az előző évi. És Győr-Moson-Sopron megyére közel 167 ezer darab megyei matrica talált gazdára, ez pedig 11%-kal több, mint az előző évi.
És melyik ország autósai járnak legtöbbet a magyar utakon? Gondolom, ők veszik a legtöbb matricát.
A legtöbb külföldi rendszámra eladott matricát német rendszámú autókra vásárolják, 568 ezeret vettek ebben a fél éves időszakban. A román rendszámú járművekre 555 ezer darabot értékesítettünk, és az osztrák matrica a harmadik helyezett, 333 ezer darab eladott e-matricával.
Az elmúlt percekben a Nemzeti Útdíj Fizetési Szolgáltató ZRT kommunikációs vezetőjét, Marcin Bencét hallották. És ennyi fért a mai reggeli Monitor Extrába. Én köszönöm szépen a figyelmüket, Imre Lőrincet hallották. Hamarosan jövünk a legfrissebb hírekkel, itt a 94.2-n a Trend FM-en. További szép napot, viszont hallásra!
Ez volt a Reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.